Jelent ez. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy jó hír, van Istennek egy jó üzenete, jó terve veled és velem. És ezt halálosan komolyan kellene venni, mert akkor meggyógyulna a mi életünk először belül, aztán kívül. Mert annyi rossz hír van ebben a világban. És tényleg, nagyon sok. Tulajdonképpen az egész életet körbefogja az a szorongató valóság, betegség, nyomorúság, boldogtalan élet, halál, és mindezekkel szemben nincs igazán emberi szó. Nincs igazán emberi hatalom. És az evangélium azt jelenti, hogy a mi Istenünknek van szava, van hatalma, és van örömüzenete számodra és számomra. De ez csak hittel lehet megragadni. Drága testvérem, lelkész testvérem mondta, hogy egy-két szóval be kellene mutatkoznom, mert vannak, akik ugyan hallottak rólam, vannak, akik nem. Hát én 50 évesen lettem lelkész, és ez önmagában is tanúskodik arról, hogy az Úrnak különleges útjai vannak az emberrel. Én 20 éves koromban megtértem, de én soha életemben nem akartam lelkész lenni. És az én hívő életem tulajdonképpen kívülről nézve teljesen rendben volt, csak volt egy alapvető bűnöm. Ez az alapvető bűnöm pedig az volt, hogy Én azt a szolgálatot szerettem elvállalni, ami nekem kedves volt, ami túlságosan nehéz, azt visszautasítottam. Én emlékszem, hogy 27 éves lettem, amikor az érdi református lelkész bevont engem ige szolgálatokba. Hát egy ideig csináltam, aztán túl nehéznek tűnt ez nekem, aztán megtagadtam. Azt mondta, hogy többet sorban fogok kiértségetni. Hát Istennek más gondolata volt, de ezt nagyon keményen a fejemre borította. Én igazából azt hiszem 46 éves koromban döbbentem rá arra, hogy én nem vettem komolyan, mit jelent hívő emberként alávetni magát az embernek Isten akaratának. Keresni, megérteni és megcselekedni. Ez a hívő ember feladata. De így is mondanám, hogy ez nem valami szolgai kötelessége a hívő embernek, hanem valami hihetetlen kiváltság, hogy én a mindenható Istennek, a világteremtő Istennek a szolgája lehetek. Akkor sem gondoltam, mikor aztán kimondtam, hogy Uram, azt teszem ezután, amit te mondasz. Hát nem gondoltam arra, hogy lelkész legyek. Tulajdonképpen azért szoktam elmondani, hogy senki ne gondolja, hogy azért módosítottam a pályámat, mert nem voltam sikeres a addigi munkám, én műszaki pályán dolgoztam a 160 egy erőműben, szabályzás, vezérlés technika volt a területen, és hát nagyon sikeres voltam benne. Tehát egyáltalán nem ez volt a motiváció, hanem az Isten akarata. És hadd mondjam testvérek, hogy amikor az ember az Úr Jézussal bensőséges kapcsolatba kerül, akkor teljes bizonyosságra jut. Ez alig-alig élik át a hívő emberek, ez a baj. Nekünk nem volna szabad addig megnyugodni, amíg a hitünkben teljes bizonyosságra nem jutunk. És most szeretném majd innen folytatni, még annyit elmondok, hogy az engedelmes hívő élet egy boldog élet. Amikor tényleg odaadtam magamat az engedelmességre, akkor valami hihetetlen boldogság volt az életemben, és olyan teherbíró képesség, hogy azt ma is csodálom. Mert munka mellett elvégeztem a teológiát, először levelezőt 3 évvel, aztán a nappalit elvégeztem, úgyhogy 7 évig végeztem a teológiát, és aztán Isten elvitt egy olyan gyülekezetbe, ahol 17 évig nem volt lelkész, és amikor a felügyelő úr, aki szögről végül rokona volt az Esperesnek, azt kérte, hogy Esperes úr, hát adjon Érdre egy lelkészt. Azt mondta, Érd holott gyülekezet, és nem kap lelkészt. Hát Isten másképp gondolta. Én akkor már ebbe a gyülekezetbe jártam, és akkor mondta a felügyelő, akkor mondtam, Gyula, a mi úrunk halottakat feltámasztó Isten. Átértük ennek a csodáját. Ma egy olyan ideál előttünk, amit kedves lelkésztestőrem felolvasott a János Evangélium a 14. fejezetéből, amelyik talán, ha szabad a Bibliát rangsorolni, talán az egyik legmegkapóbb fejezet a Bibliában. Mert az Úr Jézus olyan titkokat árulít el, olyan kinyilatkoztatásokat tesz az övének, amelyik egészen megrázó dolog. És mi ugye már megszoktuk ezeket a kijelentéseket, de azért gondoljatok bele. Amikor az Úr Jézus azt mondja, aki engem lát, látja az atyát. Ez valami hihetetlen kijelentés. Hát gondoljatok bele, ott állt a tanítványok előtt, ugye ők sejtették, sőt tudták, Péter meg is vallotta, te vagy a Krisztus, az élőisten fia, de hát mégis megrázó, nem? Mit is jelent ez? Hát testvérek, ez nem jelent semmi más, mint az, hogy mi egy meglátogatott bolygó vagyunk. Az Isten eljött és meglátogatott bennünket. Ez komolyan. És nem azért látogatok meg bennünket, hogy csak körülnézzem, hogy csak megmutassa magát, hanem az életét adta értünk. S egyetlen ember nem juthat ma mennybe, de komolyan, egyetlen ember nem juthat ma mennybe, ha Krisztus be nem mutatta volna a kereszten az engesztelő áldozatát értünk. Egyetlen ember nem üdvözülne. A tanítványok nyugtalanak. Tulajdonképpen Jézus itt a János 14-15-16-ban, így szoktuk mondani, elmondja a búcsú beszédet a tanítványainak, mert eltávozik. Testben nincs többé közöttük. És ezért azt mondja, hogy nem hagylak titeket a hárván. És tulajdonképpen ennek a 4 napos evangelizációnak ez lenne az öröm üzenete, hogy nem vagyunk a hárvák. Pedig sokszor úgy gondoljuk, hogy egyedül vagyunk, velünk senki nem törődik. De mégis ő azt mondja, hogy nem hagylak titeket a hárván, eljövök hozzátok. És azzal kezdődik a 14. fejezet, szinte minden bevezetés nélkül azt mondja az Úr Jézus, mert ő mindig ismer bennünket, meg téged is, meg engem is. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ó, hát erre mit tudunk mondani, ó, Uram, ezzel oka van, hogy nyugtalan legyen a szívünk. És egyikünk sem mondhatja, hogy a mi szívünk nem nyugtalan. Nézzetek körül ezt az egész világot tulajdonképpen, a békétlenség, a nyugtalanság, az örömtelenség, a boldogtalanság jellemzi. Tele vagyunk feszültségekkel, tele vagyunk félelmekkel, szorongásokkal. Közöttünk nem is gondoljuk, hogy milyen magas arányban vannak depressziós emberek, sőt, egyetlen egy ember nincs, aki az élete során egyszer-kétszer bele ne csúszna valami komolyan depressziós életszakaszba. Mindannyiunknak vannak mélységei. Egyes embereknek valami hihetetlen sötétség és mélység jut osztályrészül. Amerikai pszichológusok 7200 féle félelemfajtát gyűjtöttek össze a pácienseitől. Gondoljatok bele, 7200 féle félelemfajta. Hát ilyenek vagyunk. És ezért mondja az Úr Jézus, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. A tanítványok nem mernek belevágni, mert mit is mondtak volna? Hogy ne lenne nyugtalan a szívünk, mikor itt hagysz bennünket? És az Úr Jézus ezt akarja megértetni velünk, hogy nem hagy itt bennünket. Azt, hogy testben most ezután nem fogják őt látni, azt mondja, a másik pártfogót küldök nektek. Tudjuk ki ez a másik pártfogó, hogy Károly fordította, vigasztaló. A Szent Élek Isten. Ugye mi, nekünk az egyik nagy bajunk keresztényeknek, hogy mi már mindent megszoktunk, mi már mindent tudunk. Csak tessék megfigyelni, amikor elkezdjük az Isten tiszteletet. Most is, hogy köszöntött bennünket a drága lelkész testvér? Az Atya, a Fiú és a Szent Élek Isten nevében. Hát, gondoljatok bele, hogy mit is mondunk, mi tulajdonképpen. Hát akkor hogy mondhatjuk azt, hogy elhagyott bennünket az Isten? Hát a Szent Élek Isten itt van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ő szellem, pneuma. Ahogy a földet körbe öleli a levegő, úgy öleli körbe Isten lelke ezt a világot. És teljesen mindegy, hogy Sydneybe vagy, vagy New Yorkba vagy, vagy itt Nyírbátorba vagy, az Isten lelke jelen van mindazok számára, akik Krisztus Jézusai. Nagyon szeretném leszögezni a testvéreknek, mert rendkívül fontos. Jézus, amit itt mond, a tanítványainak mondja. Így is mondhatnám, nekünk mondja. Az Úr Jézus valami sértődésre okot adó különbséget tesz az ő tanítványai és a kívülállók között. Ezt figyeljetek meg, de az Ószövetségben is így van. Egy radikális különbségtétel van. Kivételezettek vagyunk, ha szövény vagyunk. Majd erre kitérek, mert ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a mi Istenünk ilyen kirekesztő Isten, de ne gondoljátok. De aki az övé, azzal kivételezett szeretettel és gondoskodással törődik. Nyugtalan a szívünk, igen, nyugtalan a szívünk, és minden okunk megvan rá. És tessenek belegondolni a mi mai életünkbe. Tessenek belegondolni a politikai harcokra, az örökös szembenállásra. Ez nem mostani történet, amióta az ember ember. Ebből fakadnak a forradalmak, a háborúk, a szabadságharcok. Ebből fakadnak a gyűlölködések, gyilkosságok, az örökös szembenállás, az örökös harc hatalomért, pénzért, sikerért. Aztán gondoljunk bele a társadalmi életünkben. A társadalmi életünk, milyen a társadalmi életünk? Beteg. Tele vagyunk nyugtalansággal. Milyen a család életünk? Leterhelt vállásokkal, szeretetlenséggel, békétlenséggel teljes. Hányszor beszélgettem kisgyerekekkel, mikor láttam hittanórán, hogy teljesen ki van fordulva magából a kisfiú, odalépek hozzá, mi baj? Csak ennyit mondott, válnak. Mennyi szenvedés, mennyi gyötrelem, mennyi kint okozunk mi egymásnak a szeretetlenségünkkel. Hát nem csoda, ha nyugtalan a szívünk. Aztán a betegségeinkről. Gondoljatok a betegségre. Gondoljatok arra, aki kezébe kapja a daganatos betegségről szóló diagnózist. Tulajdonképpen a halálos ítéletét kapja az ember a kezébe. Hát hogy ne lenne nyugtalan a szívünk? Az ige így mondja a zsidó levélben, hogy akik teljes életükben rabok voltak a haláltól való félelemtől. Hát hogy ne volna, Uram, nyugtalan a mi szívünk? Nem láthatunk téged. Sokszor úgy látjuk, hogy elhagytál bennünket. Egyedül vagyunk, és szorong a szívünk. Gondoljatok bele, hogy a tudományos világ milyen sokszor tragikomikus formában keresi a kapcsolatot a világ távoli részén feltételezett intelligenciával. Aztán milyen döbbenten állapítják meg, mert az egész Földet körül veszik hatalmas teleszkópok, amelyek ugye éppen az űrhajózás miatt kiépítettek az egész Földön, és ezek a 60-as évek elejétől, 62-től pásztázzák az egész világegyetemet, és keresnek egy értelmes szót. És semmi. Süket. Süket csönd van. És az ember olvassa akár írók, művészek, vagy éppen kozmológus, csillagászok könyveiben, hogy egyedül vagyunk. Az ember valami iszonyatos, kozmikus magányba érzi magát. Egyedül vagyunk. Senki nem törődik. Senki nincs, csak mi vagyunk. Hát mi tudjuk, keresztények, hogy ez nem így van. És nem süket csönd van, hanem az Isten beszél. Az Isten szól, csak rossz helyen keresik. Az antennáinkon keresztül soha nem fog Isten megszólalni. mert régen sokszor sokféleképpen szólt az Isten a proféták által, ez utolsó időben az ő fia által szól. Másik nem fogja a világ meghallani az Isten hangját, csak a fiú által. Ő beszél. Én minden nap átélem. És remélem, itt is sokan vannak drága testvéreim, akik átélitek, hogy nekünk beszél valaki. Nem kell a kozmikus majkány, a kétségbe esett állapot. Nem kellene, hogy nyugtalan legyen a szívünk. Gondoljátok, hogy beszél Jézus az atyáról. A ti mennyei édesatyátok. Akinek gondja van rátok. Emlékszem, az idős, valamikor gimnáziumi történelem tanár nőm, ágya mellett álltam a feleségemmel, akinek ő keresztanyja is, és beszéltünk neki az Úrról. Aztán nagyon erősen azt mondta, ő tudja, hogy ezt a világot az Isten teremtette. De azt, hogy ez az Isten ővele farkas piroskába törődne, na hát ezt nem hiszi. Na és a Milton pontosan egy ilyen Istenről beszél. Mit mondott az Úr Jézus? Gondoljatok bele, hogy egy verebecske nem esik a földre, aki mennyei atyátok tudta nélkül, ti pedig sok verebecskénél drágábbak vagytok. Higgyétek el, hogy így van. Minden tud rólad. Számoltad téged. Drága vagy neki. Ez az evangélium. Ha nem így volna, hát kétségbe esetünk valóban. Semmi értelme nem volna az életünknek. Mindig elmondom, mert múltkor láttam egy videót, küldtek egy videót, egy amerikai hívő riporter, az egyetemről éppen kifele igyekvő diákokat és tanárokat megszólított. És megkérdezte őket, hogy hisznek-e Istenbe. És akik azt mondták, hogy nem, azokat megkérte, ha van egy pár percük, maradjanak itt vele, és szeretne egy pár kérdést feltenni. Aztán feltette a kérdést, egy szép nagy koszorú vette őt körül, hogy hát miért nem hisznek az Istenbe? Kivétel nélkül mind az evolúciót, mint tudományos tényt jelölte meg az istentelenség okául. Igen, ám majd erről fogok holnap is beszélni, hogy tulajdonképpen tessék el mondani, hogy az evolúció az egy tudományos tévedés. Ma már tudhatnák. Ma nem akarok erre most kitérni, de azért értem csak ki rá, hogy gondoljatok bele, ha mi valóban egyedül vagyunk, ha te életed egy evolúciós folyamat eredménye, és nem az Isten teremtett téged, akkor az életednek semmi, de semmi értelme nincs. Ettől szorongnak legtöbben. Ettől szorongnak a nyomorult világ. Hát aztán az idősebb testvéreknek nem kell mondani, hogy ki volt Kádár János. Hát Kádár János, hogy gondoljatok bele, ez nem vicc. Ha valaki látta a Mindszenti Bíborosról készült dokumentumfilmet, ott megkérdezik Krósz Károlyt, ugye Kádár utódját, hogy tényleg igaz az, hogy Kádár a halála előtt papot kért. És a Krósz Károly azt mondja, igen, papot kért, de én nem engedtem, ha bűne van, vajon meg a központi bizottságnak. És ebben persze mi mosolyogunk, de gondolj bele, gondolj bele. Egy Kádár János, aki egy életen át tagadta az Istent, aki egy életen át üldözte az egyházat, mi történt fel a halálá előtt? Hát ő is emberből volt. Ennyit ér az ateizmusunk. Tulajdonképpen, ha nincs Isten, Darwin így fogalmazta meg, az evolúciónak nincs terve, az evolúciónak nincs célja, az evolúció nem vezet sehova. Akkor fordítsuk most el a saját életünkre, ha valaki az evolúcióba hisz, akkor az ő életére nézve nincs terv, nincs cél, és nem visz sehova. Nincs is jövőt. Véged van. Tehát Isten nem ezt mondja. Isten azt mondja. Én vagyok az Úr, a te teremtőd, alkotót. Én formáltalak téged. Már pedig van egy mennyei atya. Nem vagyunk egyedül. Nem kellene szorongani, nem kellene félni. És az Úr Jézus megmondja a receptet. Azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenbe, és higgyetek én benne. Tehát a nyugtalanságra, a félelemre, a szorongásra az Úr Jézus egyetlen receptet mond. Higgyetek Istenbe. A drága mennyei édesatyátokba, aki még, így mondta az Úr Jézus, egyetlen hajatok szála se esik le a földre az atya tudta nélkül. Hát akkor mit nyugtalankodok? Mert nem vagyok hívő, mert nem hiszem el. Mert ez a nyugtalanság oka, hogy hitetlenek vagyunk. Aztán ugye, ha jön az életünk vége, akkor legyek Kádár János, vagy akárki, akkor mi az életem értelme? Mi volt az életem célja? Ha nincs jövő, akkor semmi. Ha halálja az utolsó szó, akkor semmi. De tudjátok, nem a halál a legnagyobb hatalom. Jézus mondta, hogy az én kezemben van a pokolnak és a halálnak a kulcsa. Hát gondoljátok, valamilyen furcsa lenne, ha a világ mindenségen a legnagyobb hatalom a pusztulás volna, a halál. Nem. Az Isten. A te Istened. A te mennyei édesatyád. És erre akar minket, ami drága úrunk elvezetni. Higgyetek én bennem, és higgyetek Istenbe. Egy és ugyanaz. Atya, Fiú, Szentlélek. Szent háromság, egy igaz Isten. De hát, Uram, nem tudunk hinni benned. Ugye? Hát ez a legnagyobb nyomorúságunk. Hinnék, de nem tudok. Aztán az Úr Jézus azt is elmondja, hogy hogy juthatsz hitre. Mert valóban nem tudunk hinni. Az ember vele születetten hitetlen. De higgyetek el, hogy csak azt nem hisszük el, amit az Isten mond. Egyébként minden mást. Figyeljetek, hogy tesznek bennünket bolondá. Politikusok, vallási szélhámosok, hamis proféták, hamis krisztusok. Mindenki bolondá tud bennünket tenni. Azért, mert abban az egyben nem hiszünk. Miért van ez? Azért, testvérek, mert ez a kígyó méreg bennünk munkálkodik, mint a mai napig. A paradicsomban mi egy olyan szellemi megrontásba részesültünk. A sátán elvette a hitünket. Ezt nagyon szeretem és sokszor idézem, mert Napóleon nagyon fején találta a szöget, amikor azt mondta, az emberek mindent készségesen elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában. Hát, de ő nem tudta vajon, hogy ez miért van. Azért van, mert mi egy démonikus befolyás alatt vagyunk. Egész addig, amíg meg nem térek. Nem tudok hinni. Majd holnap erre bővebben ki fogunk térni, de most csak annyit mondok, hogy az Úr Jézus világossá teszi, hogy nincs út az Atyához. Csak ő általa. Ugye Tamás nem érti, mit beszél az Úr, hova megyek. Tudjátok az utat, mondja Jézus. Hát 3 évig tanította őket, most miért nem tudják? Nagyon érdekes ám, ez így van, hogy idős emberek, akik ezelőtt, mit tudom én, 60 éve konfirmáltak, el tudják mondani a KT-t. De ha megkérdezem, hiszel az Úr Jézus Krisztusban, akkor kiderül, hogy nem. Az én anyai nagyapám református lelkész volt, a nagymama, akit én nagyon szerettem, egyszer csak azt mondja nekem, én 80 éves kora körül, akkor én voltam ilyen 18, hogy tudod fiam, milyen vallásos vagyok. Hát az volt, reggel olvasta az igét, meg este olvasta az igét, meg mindig ott volt a templomban. És azt mondja nekem, de az Úr Jézusra nem tudok mit kezdeni. Ez olyan alapvető probléma, hogy nem is gondolnánk. Aki az Úr Jézusra nem tud mit kezdeni, az nem ismeri meg Istent. Nyugtalan a szívünk, az Úr Jézus azt mondja, ne nyugtalankodjatok, elmegyek és helyet készítek számotokra. Na nem, valamelyik galaxis egy arra alkalmas bolygóját fogja berendezni nekünk az Isten, mint ahogy halljuk a Mars programban, hogy mi majd elmegyünk a Mars és berendezzük magunknak, ha innen menni kell, akkor legyen hova. Hát könyörgöm. Ezzel úgy leleplezi magát az ember a gonoszságát, a butaságát, meg az istenkedését. Hogy mondhatom, hogy gonoszság? Azért gonoszság, mert testvérek, ezt a gyönyörű földet Isten berendezte nekünk. És azt mondta, művelt, őrizd. Csak már ezt kéne megőrizni. De nem kéne nekünk a Marsra menni, amit úgyse tudunk berendezni. Majd az Úr Jézus rendezte nekünk. És milyen lesz az a világ? Azt mondja Pál apostol Korintus 2-ben, amit szem nem látott, fül nem hallott, amit ember szíve meg sem sejtett, olyat készít az Isten az ő szeretőknek. Majd ő berendezett neked és nekem egy világot, abban a láthatatlan mennyei világban. És én most oda készül. Erre Tamás azt mondja, nem tudjuk, hova mész. És az Jézus itt egy olyan kijelentést tesz, amiben nagyon komolyan bele kellene gondolni. Azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az Atyához, csak is én általam. Akkor az a sok jóvallásos ember, aki nem tud Jézussal mit kezdeni, az nem fog menni az Atyához. Nem. Nem. Jézus Krisztus nélkül senki se fog üdvözlülni. Senki. Tudnék, Istennél zárt ajtó van. Ne felejtsük el, hogy a paradicsomból kiűzött emberre Isten rávágta az ajtót. Ezért nem láthatjuk a láthatatlan világot. Ott áll a kérub, a lámpalossal, amely elzárja visszafele vezető utat. Nincs út visszafele. Hadd mondjam ki egész magyarul világosan. Isten előtt nincs az embernek bocsánat. Nincs bocsánat. Csak Jézus Krisztusban. Ezért egyedül ő az út. Mert ő mutatta be, érted, értem, az én bűnömért, a te bűnödért az engesztelő áldozatot. Ő engesztelő áldozat a mi bűneinket, ezért csak Jézus Krisztus. Na persze, meg azért, mert ő az Isten. Szent Háromság Isten második személye. Ő a testélet ige. Ő azért jött. Így mondja a János 12-ben, ezért az óráért jöttem. Azért jött, hogy te mehess. Azért jött, hogy neked legyen helyed. És van. Értitek? Ez a fantasztikus, hogy van. És ki van ebből kirekesztve? Senki. Mindenki magát rekeszti, ki, aki nem hisz. Most egy olyan világot élünk, egy teljesen megbolondult, minden tekintetben megbolondult körülöttünk a világ. Legrettenetesebb számomra, hogy a keresztény egyházak vezetőinek ment el tisztelet a kivételnek az eszem, mikor belemennek olyan dolgokba, együtt imádkoznak mohamedánokkal, zsidókkal, buddhistákkal, mindenféle szerzettel, akiknek semmi köze Jézus Krisztushoz, sőt, Krisztus tagadók. Amelyik vallás Krisztus tagadja, az antikrisztusi vallás. Akkor mi köze a Krisztus hívőknek a Krisztus tagadókhoz? November 1-én, most 15 november 1-én az evangélikus deáktéri templomban katolikus püspök, evangélikus püspökök, mohamedán pap, zsidó papok ott együtt imádkoztak. Hova is kihez? Most tényleg az, de hát 1987-ben Assisiben II. János Pál ezt már megtette. Mindenféle pogány pappal együtt imádkozott egy oltárnál. Most komolyan azt gondoljátok, hogy meghallgatja ezt az imádságot az Isten? Semmiképpen. Hanem haragra ingereljük az Urat. Haragra ingereljük. De hát így akarnak békességet teremteni. A békességet imádkoznak. Ő a mi békességünk. Így mondja az ige. Ő a mi békességünk, Jézus Krisztus. Hát gondoljatok bele. Azt mondta az Úr Jézus, aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát. Aki keresztény, az azért keresztény, mert hisz az Úr Jézus Krisztusban. Aki nem hisz az Úr Jézus Krisztusban, az vagy még, vagy már nem keresztény. Ez így van. Senki nem mehet az atyához. Mikor 2010-ben Németországban szolgáltam, megtámadtak. Csak azért, mert felolvastam ezt az igét, és azt mondták, ma Európában ezt nem lehet mondani, mert ez kirekesztés. Mondta nekem egy svédországbeli református lelkész. Mondom, ember, kit rekesztett ki az Úr Jézus? Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Kik nem jönnek? Akik nem akarnak hinni benne. Tehát az út csak Jézus Krisztus az Atyához. Azért jött, ő az út. És ő az igazság. Mert milyen igazsággal akarsz megállni az Isten ítélőszék előtt? Gondolkoztál ezen, hogy állhatok én meg? Hát én sehogy. Így mondta a zsidóknak, meg a tanítványainak, ha a ti igazságotok messze felülne múlja a farizeusok és az írástudók igazságát, semmiképpen nem mentek be a mennyek országához. Hát akkor milyen igazsággal mehetek be? Az ő igazságával, amelyet a Golgotán megszerzett az engesztelő áldozatával. Ez az én igazságom, hogy ő fizette ki az én bűnmennyi büntetését. Ez a jó hír, ez az evangélium. Van üdvösség, van örök élet. Szeret téged az Isten, de csak Jézus Krisztusért. Ez nem megalázó, sőt, felemelő. Most képzeljétek el, milyen relatív dolog az, mikor valaki azon gondolkodik, hogy hát azért ő mégiscsak jó ember. Hát de ne így nézzük. Hát ne így nézzük. Ne ilyen visszintességbe vizsgálgassuk magunkat. József Attila így írja, a mindenséggel mérd magad. Krisztushoz mérd magad, és akkor rájössz. Elvesztem. Csak az alázatosok, igen, alázatosok jutnak hitre, testvérek. Csak az alázatos ember jut hitre, aki elismeri, hogy én kárhozatra méltó bűnös vagyok. Aki ezt nem ismeri el, annak persze, hogy nem kell az Úr Jézus. Persze, hogy nem tud vele mit kezdeni. A jó emberek sose tudtak mit kezdeni. Farizeusoknak nem kellett, csak a bűnösöknek, mert ők tudták. És tulajdonképpen a jó hír ott kezdődik, hogy van egy rossz hír, hogy én elvesztem. És van egy jó hír, van megoldás. Ne nyugtalankodjék a szívvel, ne nyugtalankodjon az én szívem se. Mert most gondold meg, micsoda homok az, hogy mennyi jó cselekedettel lehet bejutni a mennyek országába. És az pedig egy kőszikla, a Krisztus igazsága. Az egy kőszikla, arra építhetsz. Arra ráépítheted a hitedet, az üdvösségedet, az örök életedet. Ez az út. Ezzel az igazsággal lehet rá, és ez maga az élet. Mert Krisztus számunkra az élet. Mert ez a világ a halál árnyékának földje, ő általa lépett be ebbe a halott világba az élet. És akinek a szívébe belép Krisztus, azért az élet. Aki a fiú, azért az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezért olyan fontos, ez az egy evangéliumunk van. És aztán mondja Jézus, hogy így lehet menni az Atyához. Hát ebbe higgyetek. Aztán megérti Fülöp, hogy Jézus miről is beszél, és kimondja Tulajdonképpen minden ember szívebb vágyát. Ha mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Most ezt higgyétek el, mindannyian átéljük. De jó volna látni. De hát itt ez büntetés, hogy nem láthatunk. Ez büntetés. Ez a bűn következménye, hogy egyszerűen a láthatatlan világ számunkra nem látható, holott az nem egy láthatatlan világ, csak számunkra nem látható. Persze ez büntetés is, meg vételem is. Mózes mondja az Úr, megnyerted jó indulatomat. Erre azt mondja Mózes, akkor hadd lássam az arcodat. És akkor Isten azt mondja Mózesnek, nem láthat engem ember, hogy életben maradjon. Isten megvéd az ő szentségének félelmetes valóságától. Belehalnék az Isten látásába. Erre nem is gondolom bele. De hát ilyen az Isten. Hát a mi Istenünk megenyésztő tűz. De Krisztusban nem. Krisztusban láthatod meg az Istent. Csak ő benne. Csak ő benne közelíthetsz. Csak ő az ajtó, amin átmehetsz. És azt mondja, aki engem lát, látja az atyát. Ugye a szakmámból adódóan, ugye hatalmas távvezetékeket, 110-220 volt, sőt 400 kilovolt feszültség van, ott fél méterről, vagy a 400 kilovolt egy méterről agyonvág. Nem kell hozzáérni, csak megközelíted és agyonvág. Hát így van Isten szentsége. Nem lehet megközelíteni, valami belehalunk. De Krisztusban letranszformálta Isten önmagát, emberré lett. Láttuk az ő dicsőségét, tapintottuk, ahogy János mondja. Egyszerűen bennem felragyogott előttünk, ilyen az Isten, ilyen, ami drága mennyi édesatyám. Gondolj bele, milyen volt Jézus. És akkor megmelegszik a szíved, hogy hát ilyen a mi Istenünk, igen, ilyen. És szeret téged. Tulajdonképpen, ha valaki ilyen kijelentést tesz, hogy aki engem alatt látja az atyát, ezt szabad kiéleznünk. Ahogy C.S. Lewis, ez az angol irodalmár, aki zsidó ember lévén 50 éves kora körül megtért, és a radikális Krisztus hívő lett. Azt mondta, ha valaki ilyeneket mond magáról, aki engem lát, látja az atyát, hogy én és az atya egy vagyunk, akkor az illető vagy elmebeteg, vagy a pokol ördöge, vagy maga az Isten. Hát Jézusra azt nem tudták mondani a farizeusok, hogy elmebeteg. Mit mondtak rá? Hogy Beelzebubnak az ördögök fejedelmének hatalmával. Hát azt mondták, hogy ördögi. Mert nem akartok meghódolni előtte. De tényleg ilyen az ördög, aki önmagát áldozza fel, az ördög soha téged áldoz fel. A mi Urunk valóságos Isten. Egyetlen leborulni előtte. Hogy aztán Tamás leborul, mikor meglátja a feltámadott Urat, hát én Uram, én Istenem. Le kell borulni előtte. Mert ő váltott meg bennünket, és aki Krisztus látja, az látja az Isten. Hogy lehet őt látni? Hit által. Hitben járunk, és nem látásban. Az ige világosságában, a Szentlélek világosságában járhatunk, és meggyőz bennünket, világossá teszi, hogy ő van. És ez a fontos. Mutasd meg nékünk az atyát, és ez elég. Hát nekem is elég. És én Krisztusban megláttam. És tudom, hogy ő van. És bizonyára is sokan tudjátok, hogy ő van. Ezért ne nyugtalankodják a szívük. Higgyünk ő benne. És olyan szeretettel beszél mégis, ugyan szemrehányást kap Fülöp. Ennyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Most gondoljatok azért egy kicsit bele, hogy milyen döbbenetes az ember hitetlensége. Hát ott látták, hát ha volt ezen a földön csodalátó szem, akkor a tanítványoknak volt csodálatos szem. Hát látták a leprások megtisztulását, a vakok szemeinek megnyílását, látták mindenféle beteg és nyomorú tömeges meggyógyulását, a kenyérszaporítást, hát nem lehet felsorolni azt a sok hihetetlen csodát, halottak feltámadását, és nem elég. Hát élnek vagyunk. Csak el szeretném mondani a testvéreknek, hogy miért nem hittek a zsidó vezetők, írástudók, papok, miért nem hittek? Ők maguk meghatározták előre, már Krisztus előtt leírták, meghatározták, miből lehet majd felismerni a messiást. Három messiási csodával jelölték ezt meg. Azt írták, aki Izraelben megtisztít egy leprást, az lesz a messiás. Tudnék, Miriam volt, nem tisztult meg Izraelben senki a leprától. Hát, ha vagy valaki ezt megteszi, az lesz a Krisztus. A második messiási csoda azt mondták, ha egy vakon született szemét valaki megnyitja. A harmadik, ha egy süket némát valaki hallóvá és beszélővé tesz, az lesz a Krisztus. Na és Jézus azért mondtam a leprásoknak, hogy menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, bizonyságul nekik. Tudnék, ők határozták meg, miről lehet felismerni a Krisztust. Hát akkor most itt van. És megtette, mindegyik csodát megtette, sőt, egy négy napos halottat feltámasztott nekik, ezért meg is ölték. Hát csak nem ilyen vagy, vagy nem ilyen vagyok. Hál' az Úrnak nem, mert Krisztus kegyelemért tudok hinni. Magamtól nem tudnék. Ez kegyelem. Ez a gyermek kiváltsága, hogy hihetek az én drága Uramba, és bizonyosságom lehet benne. Aztán majd azon a napon majd tudni fogod, hova mész. Mert tudod, hogy hajlékod van. Elkészített hajlékodva. Persze, amikor készültem, megírtam az igehirdetést, és odaírtam az igehirdetés végére a kérdést, hogy most komolyan, vizsgáljátok meg a szíveteket, hogy Pál mondja, hogy valóban hitben vagytok. Velem is megtetette ezt Isten, nem egyszer. Újra és újra. Tényleg hitben vagy? Teljesen biztos vagy benne? Mert a keresztény hit nem hiedelem, hit bizonyosság. Mondja is Pál, hogy eljussatok a teljes bizonyosságra. Ez a cél, ezért hirdettetik az ige, mert az ige és a Szentlélek által ébreszt bennem az Úr hitet. Majd holnap erről lesz szó, de most menjetek ezzel a kérdéssel azért a szívetek, hogy komolyan hisztek? És úgy fogod tudni lehúnni a szemedet, hogy az én egyik dédmamám tette, hogy felemelkedett a párnájára, és ragyogó arccal azt mondta, hogy én a te kezedbe teszem az én lelkemet. Hans Küng, ez a katolikus, híres hírhet teológus írja az Örök Élet című könyvébe, meg kell tanulni meghalni. Belehalni Jézus kezébe. De hát erre hitre kell eljutnod. Bizonyos, hogy neked helyed van, ha hiszel az Úr Jézus Krisztusban. Imádkozzunk. Uram, te mondtad, hogy az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Hát bizony be kell vallanunk, hogy olyan sokszor hitetlenkedtünk, és olyan sokszor hitetlenkedünk, kételkedünk, elveszítjük a bizalmunkat benned. Sokszor lelki zavarba kerülünk, és mindig kiderül, hogy a mi bűneink okozzák ezt. Elválasztanak tőled, Uram. És olyan jó nekünk, hogy te újra és újra felkínálod. Most ebben a bőti időben fordítsd a mi szívünket, Uram, magad felé, hogy beszélhess velünk, hogy rámutathass azokra a dolgokra, amelyek sötétségbe, nyugtalanságba, kétségekbe taszítanak bennünket. Mert a mi bűneink választanak el te tőled, Urunk, és jó, hogy te nem hagyod ezt, rámutatsz. És kérünk is, hogy tisztogass meg minket mindentől, ami elválaszt te tőled, hogy valóban világosságban, hitben járhassunk. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.